A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Nem túl rózsásak a román gazdaságra vonatkozó évközben megjelent mutatók. Az Eurostat szerint szeptemberben az unió tagországai közül Romániában volt az egyik legmagasabb az infláció. Az államadósság pedig a bruttó hazai termék a GDP 48,5%-át tette ki szeptember végén, míg tavaly a GDP 47,4%-ának felelt meg. A külkereskedelmi mérleg hiánya pedig az első 10 hónapban 29%-kal több mint 19 milliárd euróra nőtt, a tavalyi év azonos időszakához mérten. Vigasz lehet, hogy az idei év első 10 hónapjában csak nem 130 ezer céget és egyéni magánvállalkozást jegyeztek be Romániában, ami több mint 40%-os növekedést jelent a tavalyi év ugyanezen időszakához mérten. Mai műsorunkban dr. Bakos Levente közgazdásszal beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a Marosvásárhely Rádió hallgatóit.
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, illetve hozzászólásuk, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Bevezetőben hogyan jellemezni a román gazdaság alakulását a 2021-es évben?
Hát kétségtelenül nem egy olyan év, amire büszkék lehetünk, vagy legalábbis nem egy olyan év, amelyben a gazdasági mutatók rózsásan alakultak volna. Ahhoz képest ellenben talán egy picit jobbak ezek a számok, mint amennyire előre vetítettük, hiszen a 2021-es évet úgy harangoztuk annak idején be, hogy a bizonytalanság éve, vagy a rossz, várhatóan rossz év, hát részben teljesítette ezt az elvárást, legalább bizonytalanság jellemezte, illetve nem lehetett sokkal jobb, mint amennyire sikeredett, hiszen ugye egy politikailag instabil, egy egészségügyi, különleges egészségügyi helyzetben, egy pandémia közepén találjuk magunkat, olyan gazdasági és szociális kontextus, amilyen Románia még egész világ tulajdonképpen még nem volt. Úgyhogy összességében nyilván egy olyan év volt, amely a látványos nagy gazdasági teljesítményeket nem támogatja. Ugyanakkor 2021-es év az az év, amikor Európa, de különösen Románia megpróbált az energiapiacon ami látványosat lépni, és hát ez nem igazán volt sikeres, vagy legalábbis talán a napjaink, vagy az elmúlt hetek, vagy az elmúlt hónapok nagy gazdasági kérdése az tulajdonképpen az energia körül forog, és ez lesz tulajdonképpen nagy kihívás 2022-re is.
Milyen hatással lehet az energiapiaci árak maximalizálásának a szabad versenyre hosszú távon? Negatívan befolyásolhatja az árak alakulását? Nagy Bege Zoltán, az Országos Energiaárszabályozó Hatóság alelnöke éppen a tegnap nyilatkozta, hogy baj lehet abból, hogy megszüntette az energiapiaci versenyt az árak maximálása. Hosszú távon valóban lehet ez probléma?
Egyértelmű, hogy igen. Részben én nagyon örventem annak, amikor az energiapiaci árak liberalizálásáról kezdtünk beszélni, hiszen közgazdászként az ember azt mondja, hogy a gázszámlát ki kell fizetni, és ha lehetőség van, akkor a piacon az árak úgy alakuljanak, ahogy a kereslet kínálat törvénye határozza meg. Az, hogy ezt most egy nem szerencsés pillanatban tették, ez vitán felüli, tehát nem biztos, hogy egy járványügyi helyzet közepén kell ilyen gazdaságilag nagyon nagy kihívás jelentő politikai lépéseket tenni, és ez megtörtént valószínűleg Európai Uniós nyomásra, vagy nemzetközi nyomásra, és az, ami most az energiapiacon történik, az tulajdonképpen nem csak egy helyi probléma, hanem egy globális probléma. Ennek ellenére, ugye, és mivel kialakult ez a helyzet, a kormánynak kénytelen volt lépni, és ugye az árak maximalizálása, vagy a korábbi szociális döntések, ezek nem gazdaságélénkítő hatásúak, és de ugyanakkor szükségszerű dolgok voltak, tehát nem hiszem, hogy lehetett volna ezt kezelni másképpen, vagy sokkal jobban, de tény, hogy most az a dolog, amit mi próbálkoztak több éven át, hogy valamilyen módon az energiapiacon is piaci helyzet alakuljon ki, ez most tulajdonképpen visszalépést jelent, és hát igazi versenyről nem is beszéltünk. Egyébként én szerintem igazi versenyhelyzet nem is alakult ki a román piacon, hiszen hiába mentünk rá a román energiaügyi hatóság oldalára, és próbáltunk fogyasztóként több tucat ajánlat közül válogatni. Ezek a szolgáltatók egy része már rövid idő után eltűnt. Egy részük tulajdonképpen egy virtuális verseny játékosaiként jelennek meg, nem jelentenek alternatívát a hagyományosan szolgáltatókhoz képest, míg úgysem, hogy látszólag lehet, hogy előnyösebb árakat próbáltak ajánlani, de amikor haladtunk el a lépésekben, azt vettük észre, hogy nem
tudták tartani igazából.
Nem is tudták tartani, és akkor léptek vissza. De Marosvásárhelyen is látványos példák vannak, akár az a vízszolgáltató vállalatnak vannak ilyen történetei, ahol megpróbált megfelelőképpen az energiapiacon, mint nagy játékos részt venni, és azt látja, hogy a partnerei visszaléptek, hogy mondhatnánk más példákat is. Tehát, hogy még a business to business, tehát a B2B2 piacon, azon a piacon, ahol két cég egymással köt szerződést, még azon a piacon sem működhetnek, hogy az egyéni fogyasztók szintjén.
Ja, itt a Marosvásárhelyi Azomaros kombinát éppen mától felfüggesztette tevékenységét, éppen arra hivatkozva, hogy a magas gázárak miatt nem tudja folytatni a termelést. Ez milyen hatással lehet a piacra, illetve helyes-e az, hogyha az állam ebben az esetben beavatkozik? Egy nagy fogyasztóról van szó, ez igaz, de általában ugye pont a nagy fogyasztók tudnak bizonyos, hát idézőjelben mondva, luxust megengedni maguknak, hogyha két hónapig, két és fél hónapig leállítjuk a termelést, attól még nem megyünk csődbe. Egy kis vállalatnak ez bizony a létébe kerülhet.
Egyértelmű, és általában a mindenkori kormányok a kis és középvállalatokat támogatják, vagy kell támogassák, hiszen a nagyvállalatok esetében mindig vannak tartalékok, vagy jobban, könnyebben kitermelődnek ezek a tartalékok. Marosvásárhelyéként nyilván nem könnyű elfogulatlanul beszélni a vegyipari kombinátról, hiszen számtalan vetülete van annak, hogy ez az intézmény működik, vagy sem. Szociálistól, környezetvédelmin át és gazdasági szempontok mellett is. Ugye a vegyipari kombinát a sajtóban megjelent adatok szerint az országos metángáz fogyasztás kb. 10%-át fogyasztotta, tehát akkor, amikor a kormány beavatkozik ebbe, tulajdonképpen egyetlen egy olyan fogyasztva foglalkozik, amelyik a 10%-ot jelenti az összfogyasztásban, és illetve amikor meg foglalkozik a többi, nem tudom mennyit jelent a lakosság, de valószínűleg 50-60, lehet, hogy akár 80, további 80%-ot is jelent, nincsenek ilyen adataim, akkor tulajdonképpen a szociális lépésekkel tulajdonképpen nagyon jutott, hogy a gázárat tulajdonképpen mindenkinek szubvencionálja, vagy a nagy fogyasztók, vagy pontosan a kicsiknek nem, mert mit csinálunk azokkal a kisvállalatokkal, akik lehet, hogy több, akár több, most országos szintről beszélünk, akár több embert foglalkoztatnak összességében, mint a kombinát, ha az egész országos szintet nézzük. Másrészt az is egy szempont, hogy szintén a sajtóban megjelent adatok szerint talán a Romániában felhasznált műtrágyának 30-40%-át a mezőgazdaság számára a kombinát biztosítja. Most ha ez a szám valós, akkor valóban egy nemzeti fontosság, vagy nemzetgazdaság szempontjából kulcsfontosságú kérdésről beszélünk, hiszen hogyha mezőgazdasági termelők nem jutnak hozzá a műtrágyához, vagy nem ilyen áron jutnak hozzá, abban az esetben az történik, hogy ez mindannyiunkra kihat. Nekem van egy olyan sejtésem, hogy a kombinált nem igazán versenyképes, tehát túl minden előítéleten, Marosvásárhely előítéleten. Egyrészt úgy tudott versenyképes lenni, hogy eddig is ártámogatott gázt kapott. Úgy tudott versenyképes lenni, hogy a nemzetközi piacokon, vagy a világpiacon, hogy viszonylag kelet-európai munkaerővel dolgozik. Valószínűleg nem tudott volna ez a nemzetközi befektető mondjuk más, ezt a, egy ilyen gyárat működtetni máshol a környezetvédelmi okok miatt. Na most, hogyha ez az én feltapom, tehát legalábbis friss adatom, vagy nem néztem át a pénzügyi mutatóikat, ez a feltételezésem igazolódik, hogy gazdaságilag csak úgy tudtak versenyképesek maradni, hogy eleve a kormánytámogatást kaptak, illetve...
De ez egyébként nem normális, mert máshol is látunk olyanokat, hogy egy kiemelt, stratégiai fontosságú vállalatot az állam kiemelten kezel?
Hát nem a legjobb dolog ez, mert az állam normálisan nem minden olyan helyzet ellen kéne harcoljon, ahol monopól helyzet alakulhat ki, vagy ő maga kellene működtesse. Tehát itt az van, hogy ha ez tényleg így működik, hogy ezek nem versenyképes, akkor nem akkor a tragédia, hiszen azt jelenti, hogy a világpiaci áron valamilyen szinten beszerezhetők azok a műtrágyák, azok a termékek, amelyeket ő állít elő, azokkal a szociális meg környezetvédelmi hatások ellenére, amit mondjuk, vagy pozitívumok mellett. Tehát, hogy kezelhető, tehát számomra az, hogy 3-4 ezer embernek a munkahelyi problémája létezik, az egy nagy probléma, és meg kell oldani, ellenben elképzelhető, hogy ez kezelhető regionális szinten, hiszen Maros megyében is rengeteg alternatívát lehet, és nem egyik napról a másikról kell tenni. Tehát hosszú távú dolgokról beszélünk, hogyha tehát a cég nem versenyképes, akkor hiába pumpáljuk bele a pénzt, mert előbb-utóbb oda jutunk, mert mi volt a román acélgyár gyártással, vagy a más vegyipari kombinátokkal, hogy ide, ez csak egy hosszú haldoklás.
Vagy a román vasút.
Vagy a román vasút, vagy bármilyen más mondhatnánk, így van. Tehát, hogy ezt, ezzel szembesülni kell, és mondom, ez egy gazdasági, közgazdasági felfogás, és vannak pro és kontra érvek, hogy általában az az egészséges gazdaság az én megközelítésemben, hogy mindenki tudja kifizetni a saját számláját, és a lakosságnak is olyan nyugdíjakat, olyan fizetéseket kell biztosítani, hogy tudja kifizetni a gázszámláját, tehát nem valamilyen visszaosztásból, valamilyen állami beavatkozással próbáljuk ezt az egyensúlyt fenntartani.
Igen, hát ugye itt már eleve rossz a felfogás, hogy energiaárak tekintetében felzárkózunk az európai szinthez, viszont bérek szintjén azért van még amit dolgozni ahhoz, hogy felzárkózhassunk.
Így van, és ez a nagy, itt kellene dolgozni, hogy olyan bérszinteket, illetve olyan munkahelyeket kéne teremteni, és vannak azért sikertörténetek, hiszen az IT-szektorban hát ott sem zárkoztunk még fel a Nyugat-Európa, nem illetlenül itt dolgoztatnak személyeket, de valahogy úgy kellene csinálni, mert akik esetleg utazunk külföldre, azt látjuk, hogy nem lepődünk meg az olaszországi vagy németországi az üzletekben az árakon, ugyanazokat az átszámított árakat látjuk, csak akkor lepődünk meg, amikor a fizetéseket nézzük meg a hónap végén.
Sőt, hát azért akár alacsonyabb árakat is tapasztalhatunk nyugat-európai élelmiszerboltokban. Milyen hatással lehet a gazdaság alakulására és a lakosságra nézve ez az energiaáremelkedés? Azt biztosra vehetjük, hogy lesz itt infláció bőven.
Egyértelmű. Ugye, ahogy a vírus kérdésben majdnem mindenki a szociális médiának köszönhetően többé-kevésbé tájékozott és valamilyen szintű szakértő, ugye az energia kérdés is sajnos gazdasági szakértővé léptet elő szinte mindenkit, és nem mondunk ezzel újat, hogy nyilvánvaló, hogy inflációt eredményez, és az energiárak növekedése az kihalt minden termékre, hiszen a banális kenyeret, vagy akár a tej előállításához is energiára van szükség, és hogy ennek az ára növekszik, akkor mindennek az ára növekednie kell. Az alapélelmiszerektől elkezdve bármilyen termék árában ez visszaköszön, és ez úgy köszön vissza, hogy nem dolgozunk jobban. Tehát nyilván, hogy illetve ami számomra még aggasztóbb, hogy elkezdődik egy eladósodás. Tehát jönnek a kifizetetlen számlák, akkor elkezdünk mérlegelni, kialakul egy sorrend, hogy ki mit fizet ki, mondjuk a magánfogyasztók esetében kifizeti a gázszámláját, mert lehet, hogy rövid távon muszáj lesz, mert nem maradhat fűtés nélkül, de lehet nem fizeti a bankkölcsönjét, akkor meg elveszíti a házat. Tehát lehet egy olyan kialakuló adósság pirá alakulhat ki, hogyha ezt nem kezeljük. És épp ezért bármennyire pusztán közgazdasági szemmel nem tűnik, nem nézem én sem jó szemmel a kormánynak, vagy a kormányoknak a kapkodását, hogy hol maximalizálunk, hol szociális lépéseket teszünk, hol a nagyvállalkozót próbáljuk támogatni, hol a kicsit. Nincs mit csinálni, valamilyen szinten be kell avatkozni. Ez nem egy vásárhelyben romániai probléma, ez egy globális probléma, hogy az energiára így alakultak, és a világ gazdaságot rengeti meg, és akkor így jutunk el a nagy politikához, amikor érdemes elgondolkozni, hogy miért alakultak így a dolgok.
Igen, István is elgondolkodott ezen, azt írja SMS-ben, Oroszország ennyire leszegényedett, hogy ilyen drasztikus drágulás van világszinten?
Hát nyilván ebben a kérdésben Oroszország a egyik fő játékos, hiszen ugye Európa is nem véletlenül most van ez a cirkusz, hiszen ugye a tél előtt állunk, nem véletlenül van most az ukrán helyzet. Itt olyan érdekes folyamatok zajlanak az energiapiacon, ami mögött, én nem szeretem az összeesküvés elméleteket, de itt én is látok nem véletlenszerűen a piaci alakulást a nagy tőzsdéken, a nemzetközi piacokon. Geopolitikai kérdés. Itt szerintem szó sincs arról, hogy Oroszország ilyen leszegényed, arról lehet szó, hogy Oroszország szeretne olyan politikai, katonai, meg egyéb játékos lenni a világon, ami mondjuk a Szovjetunió volt pár évtizeddel ezelőtt, és ennek a pozíció érdekében adott esetben az energiárakkal történő zsarolás meg is simán belefér, és nem tudom, hogy egyértelműen rájuk kell mutatni, de tény, hogy nem véletlenül ők főszereplőjének a történetnek.
Dr. Bakos Levente közgazdásszal beszélgetünk mai műsorunkban. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, én Keresztúró Károly vagyok, névrokon a meghívottjának, de nem ez a lényeg. Két oldalról szeretném én ezt az egész dolgot megközelíteni. Az egyik az, hogy amióta a parlamenti képviselőink közeli, tehát testvéri, rokonai, anyja, apja megcsinálták ezt a sok irodacéget, amiben árulják az energiát, azóta az infrastruktúrában nem fektet senki, tehát itt nálunk legalábbis a mi zónánkban, Hargita megyébe úgy néznek ki a vezetékek, úgy néz ki az infrastruktúra, hogy itt egy pár év múlva nem lesz villanyáram. A másik oldala, amit el szeretnék mondani, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az energiaárakot fölvitték az égbe, a cégek szépen zsebre teszik a bevételt, és akkor ugyancsak az adófizeték pénzéből, tehát a mi pénzünkből a rászorulóknak adnak valamennyi szemszúrásból valamennyi visszatérítést. Kíváncsi volnék, hogy a kedves meghívottnak mi ehhez a véleménye. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, Károly.
Én köszönjük szépen a kérdést, és érdekes témákat vett fel. Egyrészt vegyük ezeket a kis cégeket. Hát egy jelentős részük rövid időn belül eltűnt a piacról, hiszen tényleg ilyen blokklakásbeli apartament cégek, tehát nem különösebb hagyománya
a garzon cégek,
igen. Illetve azt tudni kell, hogy ez nem csak most a liberalizáció kapcsán jelentek ilyen furcsa cégek meg, hanem léteztek ilyen az energiapiacon már korábban ilyen kétes hátterű cégek, ezt a román sajtóban a szakzsargon, sajtói szakzsargon úgy hívta, hogy az okos fiúknak a cégei, akik nyilván ilyen politikai vagy gazdasági, kétes gazdasági érdekek mögött vannak, és valóban ennek mi isszuk meg a levét a végső fogyasztók. Tehát az, hogy az energiárak romániai szinten az elmúlt években, évtizedekben így alakultak, vagy hogy egyáltalán ennek az országos gazdaságról hatásra ez vitathatatlan. Ellenben most nem erről beszélünk, hiszen most hál' Istennek lehetőség van a sajtóból tájékozódni a nemzetközi helyzetről, energia gondokkal küzd egész Európa, politikai elemzők szerint nem véletlenül, illetve hogy az Európai Uniós szintű, azok, akik mondjuk akár kritizálni szeretnék az Európai Unió politikáját, most egy kitűnő táptalajt ad a jelenlegi helyzet arra, hogy Európa nem politizál jól Oroszországgal szemben, de akár Kínával vagy más gazdasági politikáról beszélünk elsősorban, tehát nem végzi jól a feladatát azok, akik az európai gazdasággal foglalkoznak. Tehát most nem nagyon lehet román parlamenterek vagy a megyei, mit tudom én, érdekeltségű vállalatok vagy regionális vállalatoknak a számlájára írni a kialakult helyzetet, és a kormány kénytelen abba a helyzetbe került, szerencsétlen össze egybeesés a viágpiraci helyzet, az egészségügyi helyzet, illetve az a politikai döntése, liberalizáljuk az energiárakat. Ilyenkor nem kellett volna szerintem tenni.
Igen, infrastruktúra fejlesztés.
De infrastruktúra, igen. Hát egyrészt igen, ez a rövid távú gondolkozás, hogy azok a cégek, akikkel mi az energiapiacon végső felhasználóként találkozunk, ezek tulajdonképpen hát enyhén szóval számláznak. Tehát az a dolguk, hogy kapják valakit, megveszik a gázt, és nekünk leszámlázzák, és mi meg elégetjük, vagy a villanyt.
Igen, csak látjuk, hogy mekkora a profitokhoz jutnak.
És valóban ez egy érdekes kérdés lenne, hogy megnézni, hogy ha nem működött ez a liberalizáció, és néhány ember néhány hét alatt az unokájéig megszedte magát, hogy ennek meg kell nézni úgy az ötlet mennyire volt, aki kezdeményezte, milyen szándékát mögötte, meg hogy csinálták, és ott van a mindenkori kormányoknak a felelőssége, hogy hasonló a vasúti hálózat, hogy az energia meg a gázhálózatot milyen értelemben mennyit fektetett bele, hogy működtette. Mert még egyszer mondom, ezek a cégek, akikkel mi találkozunk, ezek tulajdonképpen csak azt vállalták fel, hogy megvásárolják a gázat a szállító vagy a villanyt a szállító vállalattól, és ők aztán végülis a fogyasztóval valamilyen szinten rendezik a dolgokat, és az óriási felelősség ha valaki az egész nemzetgazdaság szintjén elemzi a kérdést, az, hogy ez az infrastruktúrát hogyan kezeltük, és úgy kezeltük valószínűleg, hogy a vasutat kezeltük, hiszen azt látjuk a legjobban, vagy az országutak, vagy az autópályákat kezeltük, vagy építjük, hogy mindenki, a mindenkori politikum, vagy a mindenkori döntéshozók, azok lehet, hogy 4 éves választási időciklusban gondolkoztak, vagy néhány évben gondolkoztak, és egyszerűen elhanyagolták azokat a dolgokat, amelyeknek kifutás ideje 10-20 év.
Igen, és hogyha már itt tartunk, milyennek látja a mostani kormánypártok, és itt a két nagyobbik kormánypártra gondolok, nem azért MDSZ-re, szóval milyennek látja ezt a házasságot, vagy nevezzük inkább kényszerházasságnak, hiszen hogyha ideológiailag nézzük, akkor két véglet kell most együtt kormányozzon, és már látjuk is, hogy nem lesz békés ez a házasság.
Hát minden bizonnyal. Én tragikomikusnak láttam, nem tudok, hogy kacagek ezen az egész történeten, vagy sírjak, illetve az érdekes, hogy látok benne reményt. Mármint olyan értelemben, hogy nem lesz ebből meglepetés, tehát tudjuk, hogy ez a társaság nem fog 3 évig együtt dolgozni, de nem tudott 3 évig dolgozni a korábbi kormány sem. Vagy a kormányok sem. Tehát az érdekes, hogy ez nagyobb aggodalomra adna okot mondjuk egy fejlettebb politikai kultúrával rendelkező társadalomban. Nálunk ez a doktrinális elkötelezettség, ez nem jellemző. Tehát a baloldali pártok időnként olyan liberális megoldásokat termeltek ki magukból, ami egy szélső jobboldali liberális pártnak is a dicséretére vált volna, vagy meghökkentő volt, és ugyanúgy a jobboldali pártok időnként olyan szociális intézkedéseket vezettek be, hogy egy szélső baloldali párt is büszkén zászlajára tűzhette volna ki a választási kampányban akár. És valójában nem valósította volna meg. Tehát nálunk ez a politikai kultúra nincs meg, és azt látjuk, hogy a sűrű kormányváltások során, hogy azok, akik jönnek, nem sokkal rosszabbak vagy jobbak, nem mások, mint az újak. Tehát én értelemben az, hogy most papíron, doktrinálisan két különálló, szélsőségesen eltérő hát ideológiát valló, de nem vallják, tehát még vallani sem valljuk tulajdonképpen, zászlójú császárság gyűlt össze. Ez nem annyira tragikus, mint amennyire lenne tragikus mondjuk egy fejlettebb politikai kultúrában. Úgyhogy, de aláírom, hogy ez egy rövid távú, minden jelleg egy nem több cikluson áttartó, de lehet, hogy még több éven sem tartó együttműködés. És ami mondjuk, ha mindjárt gazdasági témákról beszélünk, én tulajdonképpen azokat a tiszta fejeket hiányolom a mostani, meg a korábbi, meg lehet a jövőbeli kormányból, amelyik ezt a több cikluson átívelő gazdasági fejlődés biztosító, törvényhozást vagy víziókat előrevetítik, ez teljesen hiányzik. Tűzoltás van, osszuk a nyugdíjakat, jön a választási kampány, növeljük, csökkentünk, ígérünk, és nincs egy tiszta higgadt fej, aki azt mondja, hogy most akkor ezt kell tenni, fejlesszük az energiaszolgáltatási a hálózat, az elosztási rendszert, fejlesszük az autópályát, mindenki megígéri. Ellenben valahogyan oda kerül, valami mindig sose sikerül.
Statisztikák szerint idén nőtt a vállalkozói kedv Romániában, hiszen október végéig közel 130 ezer új céget jegyeztek be, ami több mint 40%-os növekedést jelent a tavalyi év ugyanezen időszakához mérten. Örülhetünk ezeknek a számoknak? Meglátszanak valamikor ezek a számok a gazdaságban?
Hát biztos, az, hogy látszani fognak, igen, nem látom annyira pozitívnak ezt a dolgot, ugyanis lehet, hogy egy kényszer hatására alakulnak ezek a cégek, és nagyon jó lenne tudni, hogy ezek a cégek mind százlejes cégek, vagy tényleg van valamilyen reális tőke emögött. A járványügyi helyzet sok kis vállalkozást a bezárásra, vagy az átalakulásra kényszerített. Magánszemélyek azért hoznak létre vállalkozásokat, mert lehet, hogy munkanélkül maradtak, és megpróbálják valamilyen szinten egy megélhetést biztosítani ebből a dologból. Vagy a munkáltatóik arra biztatták, hogy adó politikai meggondolásokból esetleg hozzanak részre egyéni vállalkozásokat. Tehát, hogy ez önmagában nem egy gazdaság élénkítő dolog, illetve önmagában az, hogy a számokra nézzük, akkor azt mondjuk, hogy jaj, de jó, mert akkor végre fejlődik a gazdasági kultúra, végre a fiatalok, vagy akik eddig nem vállalkoznak, elkezdtek vállalkozni. Itt az lenne az érdekes, hogy mögé nézzünk a dolgoknak, hogy ezek közül melyek azok, amelyek igazán egy év múlva még megmaradnak, vagy egyáltalán létezni fognak, vagy valamit hoznak a gazdasághoz. Önmagában ez egy jó szám, egy picit torz, hiszen elképzelhető, hogy konjunktúra eredményezte nem a vállalkozói kedv.
Igen, egyébként mennyire lehetnek mérvadóak ezek a számok abban az esetben, ha csupán az előző évi adatokkal vetjük össze? Tudjuk, hogy az előző év az még ennél is rosszabb volt.
Igen, hát a statisztikák ugye azok mindig az előző évhez szoktak készülni, vagy gyakran előző évhez készülnek. Hát valamikor nem érdemes a két évet összehasonlítani, vagy kevésbé érdemes, az pont most, hiszen részben az, hogy ez a teljes év, amikor a járványügyi helyzetben tevékenykedtünk. A tavaly az háromnegyed részt volt az, de ellenben sokkal radikálisabb korlátozások voltak, mint most. Tehát nagyon nehéz ezekből a számokból kiindulni, ezért is ez a 40%, mert a korábban beszéltünk, de akár a GDP-re vonatkozó, vagy az inflációra vonatkozó kérdések esetében is az ilyen típusú összehasonlítás most kockázatos, de kétségtelenül valamiből ki kell indulni, és akkor ezekbe támaszkodunk.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok, Lára vagyok. Legyünk őszinték, hogy az Európai Unió ugye gazdasági téren jött létre, és ideológiai úton elbaltázta a járványt, elbaltázta ezt az energia dolgot is. Én nem tudom, hogy miért nem állnak ki a képviselőink is amellett, hogy az Európai Unió ne ideologizáljon és ne politizáljon. Legyen ma az a gazdasági unió, aminek alapján létrejött. A másik dolog, ugye itt Amerikának a szerepe is igen fontos. Miért nem termelte ki lemondott a Fekete-tengeri gáz kitermelésről? Azért, mert az ő palagázát akarja idehozni. ugyanez a helyzet az északi áramlattal is, és támadják az Oroszországot, amiatt nem engedik, hogy az északi áramlat beinduljon. Ez mind ideológiai alapon történik, valahogy föl kéne számolni ezt az ideológiai és ezt az abnormális felfogást, ami az Európai Uniót eluralta.
Igen.
És akkor nem lennének ezek a problémák, mert a világon van elég gáz. Sőt, még sok is.
Így van. Köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta nekünk ideológia, és hát ez a pénz hatalmáról szól igazából.
Igen, hát én is örvendek ennek a felvetésnek, és egy nagyon jó meglátás. Egyrészt jó hallani, hogy hallgatói bejelentkezés alapján megállapítjuk, hogy az Európai Unió létrejötte kapcsán tulajdonképpen gazdasági érdek áll, és, vagy állt és áll, és időnként a jelenlegi parlamenti, európarlamenti képviselők, az európai szintű döntéshozók ezt egy inkább egy politikai jellegű hadszíntéri, és nem véletlenül használom ezt a szót, alakítják, és a politizálás és ideológiák vitája lesz, és ahelyett, hogy az energiárakkal foglalkozunk, azzal foglalkozunk, hogy mindenféle egyéb butaságokkal, ami időnként a hagyományos európai értékekkel esetleg vagy feszengeti, vagy európai értékeket próbál átírni, ahelyett, hogy fókuszálnánk a lényegre, arra, hogy ahhoz, hogy az Európa, hogy a holland ember, a magyar ember, a román ember jól éljen, ahhoz egy erős gazdasági háttér kell, és hogy fel tudjuk venni a versenyt Kínával, az Egyesült Államokkal, Japánnal, ahhoz az kell, hogy az Európai Unió gazdaságilag működjön, mert mindenhez pénz kell. És ehhez csak akkor fog, tehát ezért, akik kitalálták és fejlesztették az Európai Uniót, túl a szép álmokon, túl az egységes és egy szép színes Európán, de tulajdonképpen a gazdasági érdek állt és kell álljon, hiszen a mindannyiunk jóléte forog ettől, és Románia, vagy Magyarország, vagy Kelet-Európa összességben túl kicsi piac ahhoz, hogy ebben a modern háborúban, amit gazdasági szinten vívunk, eléggé erős legyen. És ezért használtam a háború szót, csak hadszintér szót, hiszen most tulajdonképpen ez zajlik. Ez zajlik, lehet, hogy a modern háborúkat nem rakétákkal és katonákkal vívják, hanem gázárakkal és gazdasági spekulációkkal az energiapiacon, hogy belépünk egy piacra és kilépünk. Ugye a betelefonáló a palagázra hivatkozott, és ez egy kitűnő példája ennek, de a Székelyföldön is, meg környékünkön is vannak ilyen látszólag, megjön a befektető, megveszi az ásványvíz, ugye azért valamilyen erőtartalékot, a sörgyárat, ugye most hadd mondjak két-három példát a Székelyföldről, vagy Marosvásárhely környékéről, és akkor hirtelen bezáratja, vagy bezárja néhány napon belül, tehát, vagy néhány éven belül. Tehát ezek nagy gazdasági játszmák, a pénz körül forró játszmák, és jó, ez jó dolog, hogy odafigyelünk, és mert hogy a közvélemény odafigyel, és felhívja, hát valamilyen szinten jó dolog erről beszélni, nehezen tudunk beleszólni, de hozzá kell szólni.
Péter azt írja, sajnos mindig a nagyok érdekeit tartják szem előtt, a szegény ember csak eszköz. Tisztelettel Péter, hát ez csak megerősíti azt, amit ön az imént mondott, de beszéljünk még itt egy fontos ágazatról, és pedig a turizmusról ebben az esztendőben, hiszen érdekesen alakult a turizmus helyzete. Azt látjuk, hogy vannak, akik folyamatosan panaszkodnak, mások azt mondják, hogy hát ilyen jó esztendőt még soha nem tapasztaltunk. Hogy jöhetnek ezek az ellentmondásos hírek?
És szerintem senki nem beszél mellé. Azaz senki...
Én ebből azt szűröm le, hogy aki dolgozni akart, az tudott profitot termelni.
Hát kétségtelen a turizmus az egy érdekes terület, hiszen ebben a zavaros kör, tehát minden háborúban, hogy folytassam, le is zárva ezzel a témát, hogy ebben, mint a háborúban is, mindig vannak olyanok, akik nagyon-nagyon jönnek ki a zavaros helyzetből, a szokatlan helyzetből. Most egy szokatlan helyzetben vagyunk, gazdaságilag olyan időket élünk, amikor vannak látványos győztesek és látványos vesztesek, és a turizmus talán legjobban ezt tükrözi, hogy például a lakosság egy része a járványügyi korlátozások miatt kénytelen volt itthon mondjuk eltölteni a szabadnapjait, szabadságát, és ezáltal fellendült a kis és középvállalatok, a vidéki turizmus, ott, ahol az emberek biztonságban érezték magukat, és jó évet zártak egyes a helyzetet kihasználni tudó panziósok, vendéglősök. Míg más esetekben azok, akik például a nemzetközi turizmusra voltak, vagy a nagy túroperátorok, vagy azok, akik nem tudták kihasználni ezt a kontextust, tehát nagyon rossz évet zártak, vagy nem tudtak alkalmazkodni a helyzethez. Így, hogy el tudom képzelni azt, hogy vannak látványos vesztesei is, látványos összesei ennek az évnek a turizmusban, és én úgy érzem, hogy az összességében a mi vidékünkre, a rádió hallgatók, ahol hallgatnak minket, az a vidékre tulajdonképpen szerintem a turizmus jó hatással volt, hogy az emberek egy része nem utazott el, és itthon töltötte el a napjait. Szabad napjait.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Bakos Levente közgazdász volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
És köszönöm a meghívást, és köszönöm a kérdéseket.